Sziasztok! Ez a Töri Fakt, a Hihetetlen Történelem Podcast érettségi felkészítő sorozata.
Tündivel,
Andrissal
és Marcival.
Készülj velünk az érettségire! Kezdünk! Sziasztok!
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 Üdvözlünk titeket a legújabb Töri Fakt epizódunkban, melynek témája a két világháború közötti kommunista Szovjetunió lesz. A mai altémáink pedig a totális állam kiépítése, a terror, propaganda és a szovjet gazdaság. Úgyhogy ez egy igaz izgalmas adásnak ígérkezik, és akkor talán indítsuk azzal, hogy hogyan építették ki a totális államot, és egyáltalán mi ez a totális állam.
Mielőtt belemennénk abba, hogy a sztálini Szovjetunió hogyan építi ki a totális államát, érdemes egy vázlatot felrajzolni itt akár a fejünkbe, vagy akár egy papírlapra is. És a következő adásunkban is egy totális államról, méghozzá a náci Németországról fogunk beszélgetni, a harmadik birodalomról. Ugyanis 20. századi diktátorok szerepét fogjuk tárgyalni, és tudni illik, és tudni érdemes, hogy ezek a 20. századi diktátorok egy sémára építenek. Méghozzá egy 6 pontból álló sémára. Ez a 6 pontból álló séma 6 jellemző, ami során gyakorolják, vagy ahogy gyakorolják egyébként a hatalmat egészen pontosan. Mindegyik 20. századi diktátor által képített diktatúra, totális diktatúra, azaz az élet minden területét irányító elnyomó rendszer, egypárti diktatúra, azaz egy párt hatalma érvényesül a törvényhozásban, végrehajtásban, igazságszolgáltatásban, pártállami diktatúra, azaz ugye az állami szervek, mint például a rendőrség, párt alárendelése történik meg ezekben az országokban. Mindegyik 20. századi diktatúra eszköze a terror és a megfélemlítés, amely eléri a párton belüli tagokat is. Mindegyik diktatúra propaganda eszközével próbálja erőszakosan kommunikálni az ideológiáját, meggyőzni az embereket, és mindegyik diktatúra erős személyi kultusszal tartja fönt a párt vezető, vagy épp az ideológiai iránti teljes figyelmet minden eszközzel, legyen az szobrászat, festészet, zene, irodalom, film.
Ez most, amiről beszélünk, ez most csak a németről, meg a szovjetre igaz?
Természetesen nem. Ez mindegyik 20. századi diktatórikus rendszerre igaz. Ezt először egyébként érdekes, az olaszok fogják létrehozni, ugye a fasiszta párt Benito Mussolini vezetésével teremti meg igazából ezt az egész rendszert.
És egyébként mondhatjuk, hogy másolták egymást, vagy mindenki maga jutott el erre a 6 pontos következtetésre?
Hát ez, hogy másolták egymást, ezt azért nyilván így nem, hiszen ugye mindegyik rendszer sajátosan dolgozza ki ennek a jellegét. Van, aki nagyobb hangsúlyt fektet rá, van, aki kevésbé, de a 20. századi igazi diktátorokra mindez a 6 pont jellemző. Itt például Lenint nem soroljuk ide. Egyébként azt meg fogjuk nézni, hogy miért nem. Kádárt sem például. Tehát Kádárnál nincs egyfolyan olyan személyi kultusz, mint mondjuk 20. századi diktátorok esetében jelen van.
Mondjuk szerintem vannak olyan diktatúrák, amik ezt már valamennyire árnyalták, ezt a 6 ponthoz. Most itt gondolok itt arra, hogy a Szovjetunió későbbi korszakában, a 60-as évektől például a személyi kultusz pont, hogy próbálták azt hiszem leépíteni, vagy visszább fogni.
Hát ez egy olyan szinten bonyolult kérdés, hogy igazából nem magát a személyi kultuszt veszik vissza, hanem a sztálinizmust építik le. Például. Tehát ott személyi kultusz van egyébként, csak nem feltétlenül mondjuk a párt főtitkára, hanem mondjuk Leninre. Tehát például a történelmi narratívában borzalmasan érzékelhető a 60-as évektől, főleg a történet oktatásában is egyébként, hogy a Sztálin a véres kezű diktátor, aki kegyetlen és tömeggyilkos, hát is ott van a Lenin, aki igazából egy ilyen jó fiú szerepben ott tetszelek Sztálin mellett, aki hát egy ilyen kis kedvesebb forradalmár volt, ez nagyon benne van a történelmi narratívában egyébként ez a kettős különbség. Miközben, ha mondjuk így lehetne választani, igaz, mondjuk ilyen 60-40%-ban mennyire voltak terrorisztikusak ezek a rendszerek, Sztálin javára nyilván, de azért Lenin is egy véreskező diktátor volt. Lenint az ideológia hajtja, egyértelműen a kommunista ideológia, markánsan. Sztálint egyértelműen a hatalmának a megtartása.
De ne szaladjunk akkor ennyire előre, hiszen most még itt az adásunk elején még a Szovjetunió sem létezik, akkor kezdjük azzal, hogy hogyan jött létre.
Emelt szintű téma a Szovjetunió létrejöttének előzményei, ezért ezt mindenféleképpen olvassátok át. Az első világháború forgatagában a cár rendszer megbukik, helyét pedig a diktatúrikus bolsevik párt veszi át Lenin vezetésével, tehát itt történik egy pucs, a bolsevik hatalomátvétel 1917-ben. Ugye a rendkívül véres oroszországi polgárháború a kommunisták győzelmével fejeződik be 1917-ben. Ugye Lenin diktatúrikus rendszert alakít ki, viszont ő egy igazi forradalmár. Tehát neki azért szüksége van a nép támogatására, így egy ilyen totális diktatórikus rendszer az ő időszakára nem húzható rá, tehát ő nem tipikus 20. századi diktátor, hogy majd utódja Sztálin lesz. 1922 végén létrejön a sok nemzetiségű és soknyelvű Szovjetunió, amely föderatív alkotmány ellenére továbbra is egy Moszkvából irányított birodalomként működik, hogy ezt a cári Oroszországban is már megszokhattuk. Az óriási kiterjedésű országban egyetlen párt, az összszövetségi kommunista, azaz bolsevik párt rendelkezett a hatalommal. Befolyása azonban az ország határain túlra is kiterjedtek, hiszen létrehoztak egy olyan szervezetet, amely a többi országban tevékenykedő kommunista pártok irányvonalát is meghatározza. A Komintern, azaz a Kommunista Internacionálé kezdetben a világforradalom levezénylését tűzte ki célul, a későbbiekben a moszkvai utasításoknak megfelelően a mindenkori szovjet álláspont következetes betartás szolgált.
Egyébként ez a világot elsöpreni kívánó világforradalom, ez tényleg veszélyt jelentett Európára olyan szempontból is, hogy itt közben azt hiszem 20-ban vagy 21-ben volt Varsónál egy nagy csata, ahol a szovjetek folyamatosan jöttek nyugatra, amiről keveset szoktunk beszélni, de hogy ez egy nagyon meghatározó pontja volt annak, hogy ott meg tudták állítani ezt a továbbterjedését, mert ugye itt látjuk Magyarországon is a tanácsköztársaságot, itt is volt egy ilyen fellángolás, de Nyugat-Európa más területein is, szóval ez valóban egy ilyen fenyegető veszély volt, hogy ez így kiterjed az egész világra, aztán szerencsére nem.
Igen, ez a kommunista veszély nagyon erős. Tehát ugye az első világháborút követően szélső, jobb szélső baloldal erősödik. Na már most itt a szélső baloldalon a elég széles körű kommunista ellenes propaganda indul meg, ez a fasisztáknál nagyon nyomon követhető, a nácizmusnál szintén. Így van, innentől kezdve ez az abszolút fontos célkitűzés lesz a 20. században szinte végig.
És itt adáson kívül beszéltünk is egy kicsit arról, hogy közben úgy, hogy Nyugat-Európából nem látják ezeknek a rezsimeknek a lényegét, papíron vannak előnyei, mármint úgy hangzatosan hangoznak ezek a, ezt jól elmondtam, tehát hogy jól hangoznak ezek a mindenki egyenlő, mindenki ugyanannyira részesül az államnak a javaiban, és hogy ez nyilván egy utópisztikus és kérdés, hogy mennyire megvalósítható dolog.
Abszolút. Tehát, hogy ez a propagandának egy fontos eleme. Tehát olyan ideológiát kézbesít az emberek felé, ami gyakorlatban nem megvalósítható.
Hát igen, és itt a rendszernek az igazi arcát azért az igen csak mutatja, hogy itt az elnyomás és a terror az eszközük volt a saját igazságuk terjesztésében. Akkor erről is beszélünk egy kicsit, hogy ez mit jelent, vagy ez hogy valósult meg.
Lenin is már terrorra tartja ugye kordában itt a bolsevik hatalom átvételt követően az államot. A Lenin által kialakított egypárti diktatúra továbbra is semmibe veszi természetesen a politikai és emberi szabadságjogokat, és már elkezdenek olyan eszközöket is alkalmazni, amelyek bármikor alkalmasak voltak a társadalom megfélemlítésére, elnyomására, azaz a totális diktatórikus rendszerek kialakítására. Ugye ilyen volt az 1917 óta működő politikai titkos rendőrség is, valamint már bevett gyakorlattá válik, hogy a rendszer által ellenségnek tekintett személyeket kényszer munka koncentrációs táborokba hurcolják. A polgárháború alatt és után is erőszakos vallás és egyházellenes intézkedések történnek meg. Elsősorban a vidéki társadalomban jelentős befolyással bíró ortodox egyház ellen irányulnak ezek a vallásellenes intézkedések, hiszen ugye tudjuk, hogy a kommunizmus ugye erősen egyház és vallás ellenes ideológiát képvisel. Ugye Lenin 1923-ra már egészen kimondott súlyos betegségben szenved, emiatt egyre inkább elveszti a kontrollt a párt irányítása fölött. Ezért két lehetséges utód kerül a pódiumra. Ugye ez egyik Trocki, a másik pedig Stalin, mind a ketten esélyesek a párt főtitkári pozícióra, így megkezdődik az 1920-as évek második felében egy fokozott versengés a két jelölt között. Végül Stalin kiszorítja ellenfelé Trockit a versenyből, akit száműznek az országból. Egyébként nem csak ideológiai, politikai különbség volt közöttük, a gazdasági változásokról is máshogy vélekedik Trocki és Sztálin. Az emelt szinteseknek nagyon ajánlom a hadi kommunizmust és a NEP-nek a áttekintését, ami fontos előzménye itt a szovjet gazdaságpolitikának, mert például abban elég erősen különbözik a két vezetőjelölt. 1924-ben szörnyű körülmények között sajnos elveszítik a szovjetek hithű kommunista bolsevik vezetőket, Lenint, és helyére az igazi 20. századi diktátor, aki már totálisan irányítja az államot, Josif Stalin kerül. Stalin igazából felégeti ezt a vitákra épülő kollektív pártvezetést, ami Lenin idején még megvolt, és egy egyértelműen egy személyi vezetést alakít ki maga körül, főkülönbség már Stalin-Lenin között. A 60-as évek narratívája, innentől kezdve majd külön is választja Lenin Stalintól. Stalint negatívabb, míg Lenint egy pozitívabb szerepben kezdi el majd figurázni. Nyilván itt Stalin halála után meginduló Ruscsov sztálini bírálatok ebbe azért nagyban közre játszanak, illetve akár itt a Kádár korszaknak is a enyhülése, meg hát az egész idegháborús enyhülés is. Viszont a 60-as években szület egy nagyon jó kis vicc Lenin és Stalin különbségéről, ami pont igaz erre a nézőpontváltásra. Lenin és Stalin beszélgetnek egymással, Lenin a halálos ágyán fekszik, és akkor kérdezi a Stalin elvtársat, hogy hát kedves Stalin elvtárs, mit csinálsz akkor, ha az emberek nem akarnak követni? Akkor válaszolja a Stalin elvtárs, hogy hát kedves Lenin elvtárs, az biztos, hogy nem fog előfordulni, ezt ő elképzelhetetlennek tartja, hogy őt ne követnék az emberek. Akkor Lenin így utolsó leheletével mondja Stalinnak, hogy hát de kedves elvtárs, hát ez előfordulhat, hát mi történik, akkor ezt mégis megélet, hogy nem követnek, és akkor Stalin azt mondja a vicc szerint, hogy hát akkor kedves Lenin elvtárs, akkor ők majd téged fognak követni. Igen, ez egy ilyen kis favisznek is mondható, de egyébként nagyon jól láthatja, vagy szerintem jól elmondja itt a fő különbséget itt akár Lenin és Stalin között. Viszont azért azt arra érdemes figyelni, hogy Stalinnak azért itt egy tudatos politika szervezés van a hátterében, tehát ő már egyébként tudatosan készül egy a Szovjetunió elleni háborúra, és nagyon morbid, de bejön.
És ezt a politikai különbségek miatt gondolja úgy, hogy a világ más részein elvetik ezt az elvet, amit ők hirdetnek, vagy pedig ez már egy ilyen üldözésmániának az első lépése?
Nem, ez az ideológiából adódik legfőképpen. Tehát ugye maga a világforradalom, a Szovjetunióból kiinduló világforradalom, nyilván, ha logikusan gondolkozunk az ideológia szerint, akkor nyilván magával van egy Szovjetunió elleni háborút, egy viszont háborút is, és erre készül maga Stalin is. Tehát ez a gazdaság külterjes szakaszában, extenzív szakaszában nagyon érzékelhető, hogy az iparba tolunk mindent.
Miközben a nép éhezik.
Többek között, igen. Maga Stalin nem, innentől kezdve már nem csak a kommunista pártnak, hanem magának a Szovjetuniónak is az egyszemélyi vezetője, diktátora lesz. Hatalmát elsősorban a fizetett pártbürokrácia biztosítja, amelyet pártfőtitkárként személyesen irányít, és a kelet le is cserélt bármikor. Emellett meghatározó szerepe volt az állami terrort működtető politikai rendőrségnek, amely Stalinben jelentősen kibővül, mind létszámot, mind pedig hatáskörét tekintve. És akkor itt érdemes a terrorról is szót ejteni. A legelső koncentrációs táborokat még a polgárháború alatt hozták létre a Szovjet-Oroszországban. Az embereket elkülönítésére létrehoznak munka- és átnevelő táborokat is. Már a kezdetektől embertelen körülmények között dolgoztatták a fogságban tartottakat. Nagyon meredek számítások szerint Stalin haláláig körülbelül 10 millió ember fordul meg az úgynevezett gulág munkatábor komplexumok valamelyikében. Még meredekebb számok szerint ugye Stalin halálát követően 7 évvel zárják be a munkatáborokat, 50 millióra satszolják az ott megfordult emberek számát is, bár ez azért egy picit már olyan elrugaszkodott szám. Ugye előbb említettem egy új kifejezést, a gulág kifejezést, táborok főigazgatósága lefordítva. Ez a gyakorlatilag a Szovjetunió területén működő kényszer munkatábor komplexum a gulág. Ez egy országot behálózó munkatábor láncolat. Gyakorlatilag szibériai gulágtáborok voltak ugye a legkeményebbek minden értelemben. Napi 11-12 órás munkaidő, napi fejadag egy kenyér olvasztott hóval, kemény fizikai munka bányászaton, vasútépítésben, vaskitermelésben, higiéniai viszonyok nyilván nem megfelelőek, barakszintű ellátások, tehát abszolút a terror eszközévé válik maga a gulág, és azt testesíti meg magát a terrort. A gyerekek szokták mindig kérdezni, hogy de hogy fordulhat elő egy ilyen totális diktatúra a történelemben, hogy engedhetik az adott országban élő személyek. Hát ennek azért több aspektusa is van. Az embereket a legkönnyen megvezetni akkor, amikor válsághelyzetben vannak. A propagandával, a demagógiával nagyon könnyen lehet irányítani ilyen helyzetben lévő embereket. Nyilván a kevésbé műveltebbeket aztán még könnyebb. Illetve a terror eszköz, ez egy nagyon fontos eszköz itt a 20. századi diktatúrákkal kapcsolatban. Igazából a terrorral tartják kordában a társadalmat, mármint hogy ne lázadjanak föl a totális diktatúra ellen.
Tehát itt úgy kell ezt érteni, hogy Sztálin közvetlen munkatársait is sokszor kivégezték, meg az üldözési mániája miatt már a fél hadivezetést kivégeztette közvetlenül a világháború előtt, amiről egyébként sok ilyen mi lett volna, ha kérdés merül fel, hogy ugye 41-ben megtámadják a németek a Szovjetuniót, és hogyha az a gárda, akit pár évvel korábban Sztálin kivégeztetett, az ott lett volna, akkor lehet, hogy nem nyomultak volna majdnem Moszkváig a németek.
Így van. A terrornak a lényeg ez a senki nincs biztonságban kifejezés. Tehát ez nagyon fontos, hogy a totális diktatúráknak ez egy abszolút jellemzője a terroron belül. A terror nem csak a társadalmat, vagy az ideológiailag vélt és vélt ellenségeket támadja, hanem a vélt vagy valós politikai ellenfeleket is, legyen az párton kívül, vagy párton belül. Sztálin a jobb kezét tünteti el, legalábbis hát politikailag a jobb kezét, és nagyon érdekes egyébként, hogy még a képekről is kiretusálja.
Igen, tök érdekes nézni ezeket az első ilyen képretusálásokat, mert ugye talán ekkor kezdik el ipari módon hamisítani a képeket, hogy bizonyos személyek így hop-hop eltűnnek, leném mögül, meg ehhez hasonló.
És úgy meglepően jól csinálták ez a durva.
Tehát a Sztálinféle szovjet terror ugye hosszabb ideig is tart, mint a hitleri, kiterjedtebb, mint a hitleri terror, tehát borzalmas, megfélemlítő hullámot indít el a Szovjetunióban 53-ig.
És nagy elszenvedője volt a parasztság, és akkor most az ő helyzetükről is beszélnünk kell.
Ível ez már kicsit összekapcsolódik itt akár a gazdasági mutatókkal is. Ugye a parasztság, ha propagandát nézzük, ugye a kik a rendszer ellenségei, nagy tőkések, természetesen az imperialisták, illetve ugye a gazdag parasztság, a kulákok, róluk majd egy picit később is beszélünk, de ugye megindul a propagandán belül ugye a szovjet hadigépezet, az erőltetett iparosítás. Ugye ha valamit erőltetetten fejlesztünk, pénzt fektetünk be, akkor valahonnan el kell szednünk azt a pénzt. Ez történik meg a mezőgazdaság elszipolyazásával. Hatalmas éhínség hullám kezdődik meg innentől kezdve 32 és 33 között a Szovjetunió területén. Ilyen volt például az észak-kaukázusi éhezési hullám, vagy Ukrajnából, ahol a holomodor idején milliók halnak meg. Körülbelül számot adott tekintve 4-től 7 millióig rábecsüljük az Ukrajnában, csak Ukrajnában éhen halt lakosságot, ugyanis elszállítják az ukrán vidék gabonáját, illetve nem gondoskodnak a nagyvárosok ellátásáról. Ez mind az embertelen gazdaság politika miatt, ami gyakorlatilag halálra éhezteti a Szovjetunió lakosságát.
Hogy egyébként ez érdekel titeket, akkor erről már készítettünk egy adást a holodomorról, úgyhogy ezt megtaláljátok a podcast lejátszóban, hogyha ezt meghallgatnátok. Egyébként nagyon-nagyon megrázó történeteket olvastunk. Nagyon-nagyon szenvedett itt a lakosság.
Így van, tehát az össznépi éhínségben meghaltak számát, van 10 millióra rúgják. Picit elrugaszkodott szám, de azért van valóság alapja. Ez a Szovjetunió lakosságának egy olyan 6%-át teszik ki, az azért nagyon magas szám.
És itt a régiók nagyon elkülönültek egymástól, tehát a Kaukázus, meg Ukrajna, amit említettél, az sokkal magasabb volt, mint mondjuk az ország más területein.
Így van, tehát itt abszolút regionális különbségeket figyelhetünk meg, akár az életszínvonal alakulásában is. Az átlagos életszínvonal például meghaladja az 1920-as évek és az 1914 előtti szintet is, de a szovjet társadalom döntő része még mindig mély szegénységben él. Viszont mire épít a propaganda? Hát pont erre, a maradék is százalékra, akik jobb életszínvonalon élnek. Vagy például, hogy az ipar valóban fejlődik a Szovjetunióban az erőltetett iparosítás miatt, favagabban vezetik az áramot például. A hadipargépezet nagyon jól beindul a Szovjetunióban, a propaganda is ezt szépen jól ki fogja emelni. Ugye a propaganda a Szovjetunió lendületes fejlődését hangsúlyoz egyértelműen. Azt ígérték, hogy hamarosan utolérik, majd lehagyják a fejlett nyugatot is. Tehát rengeteg ilyen sztálini beszédet olvashatunk, amiben Sztálin kifejti, hogy azért van szükség az erőltetett iparosításra, hogy a Szovjetunió elérje azt a fejlettséget, amit Nyugat-Európa már évszázadok óta mutat, és gyakorlatilag lerázzák magukról a cári rendszer okozta középkori visszamaradottságot. Ez is egy tipikus 20. századi diktatórikus jellemző a propagandán belül. Az előző rendszereket állítják be bűnbaknak, bűnösnek, és arra fogják a diktatórikus intézkedéseik bevezetését.
Itt azért érdemes azt hozzáfűzni, hogy azért a cári rendszerben is hasonló vaksága volt a cárnak, vagy hát most Sztálin lehet, hogy sokkal jobban képben volt, hogy mi van az országban, de a cárnak az idejében hasonló éhínségek is végsöpörtek az országon, és sokszor a cár egyébként erről nem is feltétlen tudott, mert fölfelé mindig megvan ez az ilyen autokrata vezetőkkel szemben, hogy mindenki egy kicsit ferdíti a valóságot, hogy aztán a végén, ami eljut a vezetőhöz, az már lehet, hogy egy sokkal árnyaltabb kép, mint ami a valóság.
Így van, azért nem árulunk zsákba macskát, tehát a cári rendszer is egy egyeduralmi rendszer volt gyakorlatilag, ott is nyomon követhető egy kultikus vezető ideál a cár személyében, ahogy maga Sztálinnál is. Tehát a sztálini személyi kultusz, és itt nagyon javaslok propaganda plakátok megtekintését, igazából azok adják vissza igazán ezt a fajta jellemzőit a Szovjetuniónak. Tehát Sztálin, mint a bölcs vezér szerepben tetszeleg, a Szovjetunió megmentőjeként, aki mutatja az utat a proletároknak, és egyesíti a világ proletárjait, ahogy már idézzünk is itt a kommunista címerről. Ez a személyi kultusz nagyban hajaz egyébként a cári rendszeri kultikus vezetői tiszteletre, illetve hát Mussolini-nek a személyi kultuszára, és majd ugye Hitlernek is a személyi kultuszára, valamelyik erősebben, tehát Hitler egyértelműen jobban épít a személyi kultuszra, míg maga Sztálin a terror eszközéhez nyúl legfőképpen.
És ennek Magyarországon is megvolt a hatása. Tehát például Budapesten azt hiszem, hogy a 70-essel kezdődő trolliknak azért ez a száma, mert akkor éppen ennyi éves volt Sztálin.
Igen. Így van, a Sztálin születésnapjának a tiszteletére hívják egyébként 70-es trollinak. Így van. Ugye nagyon fontos kis történelmi folyamatokban történő gondolkodás, hogy Magyarországon is egy ilyen Sztálin rendszer épül ki, és akkor ezt összefoglalóan sztálinizmusnak hívjuk. Tehát ez a Sztálin által képített diktatórikus rendszer, totális állam, totális diktatúra a sztálinizmus. És ezt csak 53-ig használjuk, ezt a kifejezést, a Sztálin haláláig.
Beszéljünk akkor még kicsit a szovjet gazdaságról és Sztálin gazdaságpolitikájáról.
A szovjet gazdaság hátterében is nyilván a kommunista ideológia, illetve propaganda. Ugye a Sztálin elsődleges célja a Szovjetunió erős nagyhatalmi státuszának az elérése volt, és mindent ennek rendel alá. Trockij kiszorítása után ugye átvette egykori vetétársának gazdasági elképzeléseit részben, a kapitalista országokhoz való felzárkóztatást erőltetett iparosítással és központ irányítás alá vett mezőgazdasággal képzeli el. Mit jelent ez? A gazdasági folyamat folyamatokat innentől kezdve nem a piaci viszonyok alakítják a Szovjetunióban, hanem állami központi tervek alapján irányítják, azaz kialakul a tervutasításos tervgazdálkodás rendszer. Ez nagyon fontos fogalom, ezt az iparra használjuk. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy az állam nem annyit termel, mint amennyit a piacon fogyasztanak, hanem annyit, amennyit az állam 5 éves tervekben előír neki. Ha ezt valaki túl teljesítette, akkor egy nagyon jó sztahanovista. Lehet, hogy Sztahanov egy létező személy volt, Alexej Sztahanov bányász volt, aki hát a meghirdetett iparversenyben hát 2-3-szorosan annyit termelt ki a bányában, mint munkatársai, innentől kezdve az ő képét is propagandisztikusan használják föl a Szovjetunióban, hogy te is legyél sztahanovista. Ugye ezt szokás azért ma is használni, mondjuk a kis túl buzgókra, akik a munkájukban maradnak még órákat is dolgozni akár.
Tehát itt ekkor már bevezették ezeket az X éves terveket.
Igen. De egy 5 év alatt kell elérni arra a bizonyos szintre.
Ami általában elérhetetlen volt, igen, nagyon sokszor.
Még a Szovjetunióban egyébként, mivel, hogy a iparon belül a nehéz ipar erőltetett fejlesztésébe kezdenek, ez nagyon fontos. Azért viszonylag elérhető célokat fogalmaztak meg az elején, de igen, azért vannak teljesen elérhetetlen célok, de Magyarországon ez pedig főleg jelen van, hiszen földrajzilag és természetföldrajzi adottságainkat tekintve sem vagyunk alkalmasak egy erőltetett iparosításra. Államosításokat hajtanak végre a szovjet iparban, azaz az addig magánkézben lévő gyárakat, földekkel termelő eszközöket állami irányítás alá vonják, és az 5 éves terv céljába állítják.
És mit szólt ehhez a lakosság, tehát hogyan fogadták ezeket az intézkedéseket?
Hát a gulák képe az túl erős volt, hogy ezzel ellen lázadni merjenek. A lakosság ugye döntő többség azért paraszti társadalomból kerül ki a Szovjetunióban. Így őket a szovjet gazdaság másik iránya, a mezőgazdaság kollektivizálása érinti kifejezetten hátrányosan. Ugye a kollektivizálás lényege a paraszti magántulajdon megszüntetése és állami kézbe helyezése. Ugye ennek érdekében termelő szövetkezeteket, TS-eket hoznak létre. Ugye ezekbe a TS-ekbe kellett beszolgáltatnia a parasztoknak a termelőeszközeiket, a terményeiket gyakorlatilag. Ugye ez szokás TS-esítésnek is nevezni, vagy szakifejezéssel a termelőszövetkezeteket kolhozoknak nevezzük. A nagyobb mezőgazdasági szektorokra pedig nagy állami gazdaságokat hoznak létre, úgynevezett szovhozokat. Ezek hatékonysága a termelékenység kezdetében jóval szerényebb volt, mint a korábbi magángazdaságok teljesítményének összessége, hiszen gyakorlatilag megszűnt a parasztság enyéni érdekeltsége, tehát kiveszik ugye a versenyt gyakorlatilag a gazdasági termelésből, ami egyébként alapjáraton működteti a gazdaságot. Helyette úgy az állam teszi meg ezt. Vagy hát pontosabban a terrorszervezet teszi meg ennek a működtetését. A mezőgazdaság kizsigerelésével gyakorlatilag a begyűjtött gabonát a Szovjetunió eladta a nemzetközi piacon, és ebből szerezte meg az iparosításhoz szükséges megfelelő tőkét. Tehát így nagyon szép számadatok vannak, hogy az gabona export hány millióra rúg 1924 és 1932 között akár.
Igen, tehát itt visszautalnánk a holodomorra, szóval az ország nagyban exportálja ki a búzáját, miközben több millióan halnak meg.
Igen.
És itt ugye, ahogy beszéltük, hogy megkezdték a földek kollektivizálását, meg itt minden közös tulajdon már, tehát a közben a parasztoknak be kellett szolgáltatniuk a búzát, tehát jöttek a padlásbesöprők, egyébként Magyarországon Nagy Imre volt, aki ezt intézte, vagy ennek volt a felelős minisztere, még mielőtt ugye az 56-os események miatt ugye a legtöbben ezt tudjuk róla, de hogy előtte ő mással is foglalatoskodott, és hát nyilván ez ahhoz vezetett, hogy dugdosták az emberek a megmaradt gabonájukat, de hát amit lehetett beszedtek, és ez ahhoz vezetett, hogy hatalmas volt az éhínség az országban.
Egyébként én most azon gondolkodom, hogy amellett, hogy ez mennyire gonosz, meg aljas, hogy igazából nem is túl, tehát egy kicsit ilyen kontraproduktív rendelkezésnek tűnik számomra, hiszen hogyha éhezik és éhen hal a lakosság, ők, ugye ezek az emberek tudnának dolgozni is, most nyilván nem a gulágra küldésre gondolok, de hogy például ők, hogyha rendesen tudtak volna élni, akkor tudtak volna végezni hasznos munkát, így meg nyilván, hogyha az éhhalál szélén állnak, vagy éppenséggel éhen is halnak, akkor ugye ők, nekik nem volt már elég dolgozni.
Hát igen, nem feltétlenül kell mindig azért értelmet keresni akár ezekben az ideológiákban. Általában nem az ideológiával van a feltétlen probléma, hanem akkor van a probléma, ha az ideológiát felülről szervezik.
Tehát akkor az elmondhatom, hogy a nehézipar fejlesztése volt itt az egyik legfőbb cél, és hogy ezt végül is sikernek lehet elkönyvelni? Mondjuk nyilván ezzel szemben, tehát ilyen sztálini szemmel, ez is sikertörténetnek tűnt ebben a korban.
Abszolút, nem csak sztálini szemmel, tehát a propagandán túlnézve valóban. Az ipar gyakorlatilag 24 és 32 között 70%-kal fejlődik. Tehát valóban abban látványos fejlődés következik be nehéz iparban, mányászatban, vas és acél termelésben, kohászatban, fegyvergyártásban. Tehát azért nem véletlenül van a legnagyobb hadsereg a Szovjetuniónak a világháború alatt is után.
Mondjuk az már más kérdés, hogy milyen szinten becsülték meg a... Tehát, ha megnézitek, hogy hányan haltak, meg mennyi katona...
Hát meg a lakosság számos nyilván.
Persze. Németeknek a sokszorosa, amennyi a Vörös Hadsereg katonái elhunytak.
Igen.
Hát akkor nagy vonalakban ezt lehet elmondani Sztálin politikájáról. Milyen feladatokra lehet számítani ezzel kapcsolatban az érettségi?
Hát ez egy nagyon összetett kérdés. Szeretik ezeket általában, ezeket a diktatúrákat betenni. Már csak azért is, főleg ez a sztálinizmus, hiszen ennek magyar vonatkozása is nagyban azért vannak. Hát propaganda plakátokat tessék nézni a tankönyvből, internetről rengeteget találunk. Ezt szerencsére magyar nyelvi forrásokkal is dolgozhatunk. Érdemes ott ilyen költői kérdéseket is nyugodtan feltenni, hogy mi látszik a plakáton, hogyan ábrázolják az embereket ezeken a propagandisztikus plakátokon, milyen tulajdonságokat látunk mondjuk Sztálin ábrázolásán a vezérről. Tehát én mindenféleképpen egy ilyen propaganda plakát elemzésre számítanak. Az én érettségimben is egyébként pont egy szovjet propaganda plakátos feladat sorozat volt, ott több plakátot kellett értelmeznünk. Szovjet gazdaságról szintén számadatokkal lehet zsomblőrködni.
Én összehasonlításra lehet akár számítani, hogy mondjuk összehasonlítani Hitlert és Sztálint.
Igen, ez kedvelt téma emelten. Tehát nemzeti szocializmus, kommunizmusnak az összevetése nem könnyű egyébként. Nem fogunk erre kitérni sajnos, mert ez egy külön adásnak elmenne, hogy ezt a kettőt hogy tudjuk összevetni, mert azért vannak lényeges különbségek, de számítható rá igen egy összehasonlítás emelt szinten mindenféleképpen akár igen.
Rendben, köszönjük szépen, Marci, és köszönjük nektek is, hogy meghallgattátok ezt az adást. Találkozunk a következőben, ahol pedig a hitleri Németország lesz a téma. Sziasztok!
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 Kövesd a Történelem Érettségi Instagram oldalunkat is, ahol további hasznos anyagokat, vázlatokat, fogalomgyűjteményeket és érdekességeket találsz a felkészüléshez.
Ha pedig szívesen hallgatnál érdekes történelmi sztorikat, kövesd a Hihetetlen Történelem Podcast csatornát is.
Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsor ajánlóját.
El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja?
Mi sem.
De ha érdekel, eljött-e már a gépek lázadása. Hallgass bele az Embertelen Podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben.
Egyelőre.
Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia.
Lajos, a podcast címét mond még egyszer, léci.
Oké. Embertelen Podcast.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.